adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa állapota enyhén javult. Hétfőn dolgozni is tudott, közölte a Szentszéki Sajtóközpont tegnap 18 óra 38 perckor. Ferenc pápát február 14-e óta kezelik a római Gemelli klinikán. A Szentatya egészségügyi állapota, bár továbbra is kritikus, enyhe javulást mutat. Hétfőn nem fordult elő asztmatikus légzési krízis. Egyes laboratóriumi vizsgálatok eredménye javulást mutatott. Az enyhe veseelégtelenség megfigyelése nem ad okot aggodalomra. Az oxigénterápia folytatódik, bár kissé csökkentett áramlással és oxigén százalékkal. A Szentatya hétfőn délelőtt részesült az eukarisztiában, délután pedig újra megkezdte munkatevékenységét. Este felhívta a gázai plébánia plébánosát, hogy kifejezze atyai közelségét. Ferenc pápa köszönetet mondott Isten egész népének, amely az elmúlt napokban összegyűlt, hogy imádkozzon egészségéért. Olvasható a Szentszéki Sajtóközpont hétfő esti közleményében. Tegnap este 9 órakor Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár vezetésével rózsafüzért imádkoztak a Szent Péter téren, Ferenc pápa és minden beteg egészségéért. Az imához csatlakoztak a Rómában tartózkodó bíborosok, a vatikáni kúria munkatársai, a városban szolgáló papok és nővérek, valamint a hívők is. Jelen voltak a római, pápai magyar intézet hallgatói is. Az ima alatt a Szent Péter bazilika nagy részét sötétben hagyták, csak a loggia emeletét világították ki, és a bazilika előtti szabadtéri oltárt, amelynek közepére a várost oltalmazó Szűz Mária ikonját állították. A kép közelében üresen helyezték el azt a széket, amelyen Ferenc pápa szokott ülni. A keresztények 2000 év óta imádkoznak a veszélyben lévő vagy beteg pápáért. Most is, amióta Ferenc pápát a Gemelli klinikán kezelik, erőteljes ima emelkedik az Úrhoz, a hívek és a keresztény közösségek részéről. Hétfő estétől mi is nyilvánosan csatlakozunk, innen, a pápa otthonából, mondta Pietro Parolin. A bíboros a betegeket védelmező Szűz Mária közbenjárását kérte az egyházfő minél gyorsabb felépüléséért. Álhírek és politikai hangulatkeltés helyett maradjunk a tényeknél. Az áfa visszatérítést a nyugdíjasok rendkívül egyszerűen vehetik majd igénybe, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Megerősítették, a kormány számára kiemelten fontos, hogy a magyar családok és a nyugdíjasok megfizethető áron jussanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez. Ismertették, a nyugdíjasok nagyon egyszerűen a boltban történő fizetéskor egy, az azonosításhoz szükséges, erre a célra kialakított kedvezménykártyával vehetik igénybe a kedvezményt. Az azonosítást és a fizetést követően a nyugdíjasnak semmilyen egyéb teendője nem lesz. A visszatérítés összege ugyanis automatikusan utalás jogosult bankszámlájára vagy készpénz formájában a rendszeres nyugdíjjal együtt fog megérkezni. Ha a kereskedelem normális rendje felborul, akkor be fogunk avatkozni, nem engedhetjük meg, hogy kifosszák az embereket, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján elmondott napirend előtti felszólalásában. Hozzátette, utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat a kereskedelmi láncokkal, amelyek jelentősen emelték a liszt, a tej, a tojás és az étolaj árát. Ilyen emelést nem fogadhatunk el. Ha nincs az árakat csökkentő megállapodás, be fogjuk vezetni a hatósági árat, és ha kell, a kereskedelmi profitot is korlátozzuk, közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról. Kedden vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de nyugaton, délnyugaton lehetnek tartósan felhős, borult részek. Csapadék napközben nem valószínű, legfeljebb szitálás lehet a Dunántúlon. Estétől nyugat felül másutt is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ekkortól néhol eső is előfordulhat. A déli délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, Sopron környékén időnként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 14 fok között várható, de északkeleten kicsit hidegebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám. 5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrája lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést, a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Megköszöntő reggeli magazin.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Ma 2025. február 25-e van, keddi nap. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai pultot pedig Tompos Péter kezeli, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, 14 óráig tekintjük át mai műsor kínálatunkat. Rövidesen játszani fogunk, a mai alkalommal két kérdéssel készültem, és ennek megfelelően két nyereménnyel is. 9 órakor híreket hallanak Sinkovics Andreától, utána tudományról, kultúráról mindenkinek. A mai műsorban először egy irodalmi karakterrel foglalkozunk, hogy kivel az majd kiderül, utána megtekintjük a Bükki Csillagda állandó kiállítását, és bemutatunk egy készülőben lévő helytörténeti könyvet is, mielőtt megismerkednénk a Vadon Leső programmal. Ajánlunkban dr. Váci Olivért, a Herman Otto Intézet vezető természetvédelmi szakértőjét hallják.
2014-ben hirdette meg a Vadon Leső program először az évemlősét, akkor a sünnel a Vadon Leső program legnépszerűbb fajával kezdtük a sort, és azóta hát végigvettük tulajdonképpen a legtöbb élőhelynek a jellegzetes emlősét, amihez tudtunk kötni mindenféle természetvédelmi problémákat, értékeket, bemutatásokat, stb. Illetve hát most ugye elértünk egy olyan ritka fajhoz, a csíkos, vagy a magyar szöcskeegérhez. A régi beidegződés, tehát a magyar szöcskeegérhez elértünk 2025-ben. Ez egy olyan különleges, azt mondhatnám, hogy egy magyar különlegesség ez a faj, amelyik csak nálunk él.
9 órától külön műsorra jelentkeznek kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című összeállításunk első felében professzor dr. Szűcs István, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának egyetemi tanára az európai zöld megállapodás részleteit ismerteti.
Például a növényvédőszer felhasználás esetében ugye célkitűzés volt uniós szinten, hogy 50%-kal ezt szeretnék mérsékelni. Ezt egyébként kvázi elszabotálta az egész Európai Uniós közösség, és ezt el is törölték, és egy egyszeri buta vezető ezt hogy próbálná megoldani? Hát, hogyha egy vállalaton belül vagyunk, akkor azt mondanánk, hogy ha összességében 50%-ot kell megspórolni, akkor minden szervezeti egység spóroljon meg 50%-ot, és akkor összejött az 50%. Na most ezzel ez volt a probléma is a műtrágya használat csökkentésével, hogy ugyanilyen egyszeri vezető fejjel gondolkoztak bizonyos uniós szakpolitikusok, és azt mondták, hogy akkor minden ország 50%-kal csökkentse.
Az óra második részében a Törökszent Miklósítót, Sándor helyismereti gyűjtemény létrehozásának történetét és mai szerepét ismerhetik meg. 9 órától Tokai Adónk kilátóval jelentkezik a hírek után. A műsor elején Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével beszélgetünk, aki több mint fél évig követte személyesen a helyszínen a 2024-es történelmi elnökválasztást az Amerikai Egyesült Államokban. Miskolci előadása előtt találkoztunk vele. Majd beszámolunk arról, hogy a Magyar Parasport napját ünnepelték az Ederényi Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában. Összeállítással jelentkezünk, melyben olyan személyekkel beszélgetünk, mint Gergely István paralimpikon, kerekesszékes párbajtőrvívó vagy Boronkai Péter, kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, magyar paratriatlonista. Ajánlunkban utóbbit idézzük a szemléletformáló előadásokról.
7-8 éve kezdtem el ezzel foglalkozni. Eleinte ilyen civil szervezetek kerestek meg, hogy dolgozzunk együtt, és ilyen szemléletformáló, érzékenyítő, motivációs előadásokat tartsunk gyerekeknek, fiataloknak. Majd későbbiekben már annyira, mint a népmese, szájhagyomány útján terjedtem az iskolai igazgatók meg pedagógusok körében, hogy ki kellett menni vállalkozóiba, hogy tudjak ezzel foglalkozni. És hát nem titok, én ezt nagyon szeretem csinálni, nagyon kevesen csinálják, talán nem is ilyen szertágazó témakör, mint az egészséges életmód, a táplálkozás, a mozgás, a hogyan fogadjuk elő magunkat, hogyan becsüljük magunkat.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát a hírek után kerengő, és ebben az elmúlt hetek közéleti eseményeiről beszélget Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel Pécsi Krisztina.
Érdemes egy lépéssel visszább mennünk. Itt egy elég komoly beruházásról lett volna szó, ami alapvetően egy új városnegyedet hozott volna létre, a belváros mellett létrejöhetett volna egy újabb központja gyakorlatilag a fővárosnak. Jelenleg láthatjuk, nagyjából egy központja van. Nem szabad elfelejteni, hogy egy jelentős környezetvédelmi sebet orvosolt és hozott volna helyre a rákos rendezői külföldi beruházás.
10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a Lélekszavával, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről emlékezik. Ajánlunk következik a műsorhoz.
Hatékonyságát nem is éri el az egyháznak semmi más cselekedete, sem rangban, sem mértékben. Vagyis nincs a Szent Misénél nagyobb értékű áldozat, nagyobb mértékű Isten tisztelet.
11 órakor híreket mondunk, utána cseperedő. A mai műsorban az óvodások iskola kezdéséről beszélget Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal, az adás szerkesztője Berec Renáta.
Másrészt viszont, ha érdeklődőbb, akkor nagyon sokféle játékos módon is bevezethetjük az iskolát, például ugye a klasszikus iskolás szerepjátékok, aprissállatokkal, vagy egyéb figurákkal, amik vannak nekik, iskolát berendezni, legyen ő a tanítőnéni először, aztán lehet ő a diák.
12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a nap versét és a nap imáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak Sinkovics Andreától. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, majd az órát a Szentek Szent Életű Emberek, illetve Névnap és Kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 órakor hírek, utána nosztalgiázzunk Laci atyával. A mai adásban is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László, Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik tovább folytatják az olasz slágerekről szóló beszélgetésüket. Érdemes lesz velük tartani.
A Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban nagyon gyakran a nosztalgiázás mellett romantikázunk is. Nem véletlenül, hiszen számtalan sláger és dal szól a szerelemről, a romantikáról. Örök téma, amit nem lehet megunni. Így talán nem is meglepő, hogy a most következő dal címe is. Ez, miszerint romantikus blues. Mit lehet erről a dalról elmondanunk?
Gigliola Cinquetti adja elő.
Nem semmi kimondani az előadó nevét.
Valóban beletörik az ember nyelve. Most egy nagy slágere következik, amely időben 1970-ben született.
Hát nem most, hanem majd 13 óra 5 perctől, és itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy a nagybőjt szent idejében szünetel majd az adás. A műsorsorozat soron következő részét, tehát húsvét után, április 22-én kedden 13 óra 5 perctől hallhatják. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel ma legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. A pontos idő 8 óra 19 perc.
Játszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
8 óra 23 perc van, kedves hallgatóink, és két mai programra szeretném itt és most felhívni a figyelmüket. A Bródy Sándor Könyvtár és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság idén immár harmadik éve szervezi meg közösen a Természetmegőrzési Műhely című előadás sorozatot. Idén a hangsúly szintén a természetvédelmi szakemberek munkáján lesz. A természetvédelmi őrszolgálat feladata többek között a természeti értékek nyomon követése. A védett és fokozottan védett növények és állatok megőrzése azon alapszik, hogy ezen fajokat mennyire ismerjük életüket és élőhelyüket, milyen minőségben tudjuk fenntartani és biztosítani számukra. A mai előadás címe Bükki kirakós. Ahogy előadás a nagyragadozókkal kapcsolatos információgyűjtés formáiról és a mozaikok összerakásáról. Az előadó Kleszó András természetvédelmi őr, a helyszín a Bródy Sándor megyei könyvtár böngészője, az időpont pedig a mai napon, kedden 17 órakor kezdődik ez az előadás, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Csak úgy, mint a következő előadásra, bár a kettő igazából üti egymást, mert szintén 17 órakor kezdődik a mai napon a Tittelpál könyvtárban a Nincsen Karnevál bőjt nélkül farsangi mulatságokat 15.-16. század fordulóján című előadás. Az előadó dr. Kristóf Ilona egyetemi docens, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem ókori, középkori és kora újkori történeti tanszékének munkatársa. A helyszín a Liceum, Tittelpál könyvtára, Eszterházi tér 1, második emelet, 314-es terem, a program látogatása díjtalan, és 17 órakor kezdődik ma ez az előadás. 8 óra 25 perc van, és elmondom, hogy milyen nyereményekkel várjuk ma önöket. Van egy bögrénk, a mezőzombori miniatúr interaktív kisvasút kiállítás felajánlásaként értelmezhető. Ezt lehet ma megnyerni. Bögre még nem volt talán az elmúlt 21 néhány évben. Könyv viszont volt, így van ma is. Három könyvből választhat majd a kedves hallgató, aki nyer. Egy katolikus kalendárium lehet az övé, a Tanúságtétel Liliummal és Vérrel című könyv, valamint Gál Halász Annától Ha fogod a kezem kötet. 8 óra 25 perc van, Bozók Ferenc atya jön most irodalmi feladványával. Ha tudják, hogy kiről beszél az elkövetkező percekben, hívják a 36-os körzet 510-610-et.
Kedves hallgatóink, a mai napi feladványunk, aki egy író, orosz író, a szokásos módon lesz tálalva, vagyis alfabetikus sorrendben fogalmakat, neveket, kifejezéseket, településneveket sorolok A-tól Z-ig, és azokhoz időnként kiegészítéseket, de nem minden egyes szó esetében. És ennek az orosz írónak a legjelentősebb, legismertebb művét szándékosan nem említem, mert az már azonnali kitalálást jelent, hiszen nagy klasszikus érettségi tétel mindenki által eléggé közismert és idézett, sokat idézett mű az ő főműve. Kezdjük az A betűvel. Az A betűhöz azt a szót találtam meg, hogy aranykakas. Aranykakas egy híres meséje. Egyébként a ma kitalálandó szerzőnk meseíróként is jelentős, és korabeli meséket is részben átdolgozott, részben pedig gyűjtött. Emlékszem arra még általános iskolás koromban, hogy az irodalmi olvasókönyvben voltak olyan mesék, amikhez zárójelben ott volt a mese alján, ugye a szövegnek az alján, a végén, hogy ennek az írónak a gyűjtése, zárójelben zárva. A B betűhöz azt mondanám, hogy Byron, mert ő maga is jeles orosz romantikus író, mint a nagy kortársa, a jeles kortársa és kedvence is Lord Gordon Byron. A C betűhöz a Cigányok című drámai költeményét említem, és itt jegyezném meg, hogy eme jeles orosz író, aki nem élt túl magas kort, tehát mindössze 37 esztendőt élt csupán, de minden műnemben úgymond jeleset alkotott, tehát epikában, lírában és drámában is hasonló színvonalú műveket alkotott, hozott létre. A D betűhöz itt már azonnal említem is ennek kapcsán az, hogy drámaíró, mert hogy főként drámaíróként ismert, és mint említettem, a feladvány elején, illetve bevezetésében nem említem meg a leghíresebb művét. Az E betű és az E az Egyiptomi éjszakák című drámája, amely szintén kevésbé ismert dráma, de mégis jelentős, és azt is mondanám, hogy etióp, vagy azt, hogy abesszín, azt, hogy miért etióp és miért abesszín, azt majd később említem. Az F betűhöz, és hát ezzel még annyira nem vagyunk közelebb, de az a felesleges embert mondom az F betűhöz említem, mert hogy a főművének a főszereplője testesíti meg, szinte reprezentálja azt a felesleges ember típust, amely az orosz irodalomban, főleg az orosz romantikában, de később a realizmusban is annyira közismerté vált, és annyira toposz jellegű lett. A G betűhöz említem egyfelől Gogolt, mert nagyon jó barátja volt, haláláig összejártak, kapcsolatot tartottak, leveleztek. Még a G betűhöz említem Gyöngyöst, aki gyöngyösi, az nagy előnyben lehet ebben az esetben, hiszen róla nevezték el korábban a gyöngyösi mozit, amit most talán Bláza mozinak neveznek. Tehát ma már azt hiszem, hogy nem az író nevét viseli a mozi. Budapesten az Asztóriához közel a Kossuth Lajos utcán van egy szintén az ő nevét viselő mozi, de gyerekkoromban a Gyöngyösi Városi Mozinak is a neve volt, az író szerző neve. A H betűhöz azt mondom, hogy Hannibál, mert Ibrahim Hannibál volt az ősi családnév, amely az édesanyjának a családneve, mármint a Hannibál, az Ibrahim pedig az ő dédapja volt, és ebből a furcsa névből is sejthetjük, hogy valami nagyon egzotikus, nagyon távoli, és itt említem meg, amit már említettem az A betűnél is, illetve nem az A betűnél, hanem az E betűnél mondtam, hogy etióp, vagy másképpen abesszín, mert etióp felmenői is voltak, tehát az anyai déd nagyszülő. Erre a származására, erre az etióp származására a szerző maga, az író, hogy a kitalálandó feladványunk többször is utal, például az Önéletrajznak a kezdetén, illetve a Nagy Péter Szerecsene című novellájában is utal erre a származásra. De egyébként, hogyha korabeli festményeket látunk róla, akkor talán felismerjük ezt az ősi etióp származást, mert kicsit kreolabb a bőre, mint az átlag orosznak, és ilyen fekete, hollófekete göndörhaja volt. Az I betűhöz azt említeném, hogy História Pugacseva, történeti tárgyú regényeket, elbeszéléseket is írt, és ez a História Pugacseva, ugye a műnek a címűből is egyértelművé válik számunkra, hogy a Pugacsov-féle lázadásnak a történetét idézi meg. A J betűhöz nagyon nehezen találtam jó szót, és lehet, hogy talán nagy is a segítség, de mégis kínálkozik az, hogy a J betűhöz azt a nevet említsem, hogy Jevgenyi. Akkor a K... Kiprenszki. Kiprenszkit azért mondom, mert a már említett göndör fekete hajú írónak az alakját leginkább Kiprenszkinek, a jeles orosz festőnek a festményéről ismerjük, azaz, amikor egy sáv van így keresztbe, piros-fekete csíkos sáv van keresztbe vetve a vállán. Az L betűhöz azt mondanám, hogy Lermontov. Lermontov a jeles kortárs, a Költő halála című versében ír arról a végzetes párbajról, amiről majd fogok, ha oda jutunk, akkor néhány szót mondani. Az M betűhöz Moszkvát említem, mert Moszkvában született. Nemesi családban a szüleivel nem volt annyira jó kapcsolata, és soha egyik írásában sem tesz hivatkozást, említést a szüleiről. Elszegényedett, de nemesi származású család volt, és franciás műveltség volt a családban, ő is elég jól megtanult franciául. Még az M betűhöz említem, mint említettem már egyébként az Arany Kakas című híres meséje nyomán a meséit, de a legismertebb meséje, amely belekerült az irodalmi szöveggyűjteményekbe is Magyarországon is, a Mese a halászról és a kishalról című mese. Az N betűhöz mondanám azt, hogy Natália Goncsarova, ő volt a felesége. Négy gyermekük is született. Az egyik leányuk egyébként az akkori korabeli történelmi Magyarországra ment férjhez, de a férje nem magyar volt, hanem osztrák, de Nyitrán volt kastélyuk. Az O betűhöz azt mondom, hogy Óda a szabadsághoz, a versei közül a leghíresebb talán, a rabszolgaság és mindenféle zsarnokság ellen íródott. És itt jön el a P betű, a párbaj. Hiszen köztudott, hogy párbajban halt meg, de talán kevesebbet tudunk annak a párbajnak a körülményeiről, amiben meghalt az ő feleségét, a már említett Natalia Goncsarovát, környékezte egy francia nemes, és ez egyre több pletykát és hát gyanakvást keltett. Nem is annyira az íróban, hanem a szentpétervári világban, ahol éppen akkor éltek, a halála előtti években. És egyre több kínos utalást tettek arra, hogy ez a francia kalandor, könnyelmű férfi, aki egyébként hát nagyon sokféle nőt megkörnyékezett, akit csak lehetett. A párbaj Szentpétervártól kb. 8 kilométerre zajlott le. Az a helyzet, hogy akkoriban ugye Miklós cárnak az Oroszországában is, de korábban Első Sándor cárnak az Oroszországában is tulajdonképpen a törvény tiltotta a párbajokat, de mégis ez a jogszokás, ez a párbajozásnak a jogszokása mégis nagyon, nagyon gyakori volt, és nem ő az egyetlen, aki orosz nemes vagy az irodalomban is előfordul, aki párbajban veszítette életét. Egyébként megmenthető lett volna az élete. Tehát, mint említettem, az írónak a szentpétervári otthonától nem olyan messze, 8 kilométerre, hát bizonyos szempontból meg messze, majd mindjárt mondom, hogy miért messze. Kitaposták a havat, mert ez januárban volt ez a párbaj, és aztán kijelölték a párbajsegédeket. Igen, ám csak nem hoztak magukkal se orvos, se még egy borbésebészt, sem, és egyáltalán semmilyen orvost. És akkor először a francia vetélytárs lőtt, és azonnal, nem azt mondom, hogy halálosan talált el, de nagyon súlyosan megsebesítette az írót. Még felemelték az írót, lábra állították, és ő is elengedett egy lövést, már sebesültem. És az is eltalálta könnyebben a vetélytársat. És aztán következett be, aminek nem kellett volna, mert hogyha van ott egy sebész, egy seborvos, akkor menthető lett volna. De a következő történt, egy szánra tették, ilyen félig fekvő, félig ülő állapotban, és 8 kilométeren keresztül vonszolták, aztán fölvonszolták a házába az emeleten, és lefektették, és nagyon nehezen találtak orvost. Majdnem 2 napon keresztül nem kapott igazi ellátást. És hogyha idejében jön az orvosi segítség, akkor valószínűleg túléli. Teszem hozzá, egyébként vetélytársa még kb. 50 évig élt. R betű, romantika. Hát az egyértelmű, hiszen, mint említettem, a nagy romantikus költő kortárs Byron, vagy mondhattam volna Keatset meg Shelleyt is, ő rá nagyon hatottak a kortárs angol romantikus írók, akik egyébként ugyanabban az időszakban éltek, tehát a 18. század végén születtek, és a 19. század első felében haltak meg Keats, Shelley, meg Byron is, és mind a hárman nagyon fiatalon, tehát a 40. évét egyikük se élte meg. Híres műve még egy verses mese, a Ruszlán és Ludmilla, szintén az R betűhöz. S, Sellő, verses drámájának a címe. És az S, említettem már, hogy Szentpétervárot halt meg. T betű, Tör, az Óda a szabadsághoz mellett egy másik híres költeményének a címe. Az UÜ-höz azt mondom, hogy Üzenet Szibériába. Ez egy költemény a politikai raboknak, a közelgő, reménybeli közelgő nagy világszabadságról és felszabadulásukról. És a végén a Z, a zöld lámpát említem, mert amikor fiatal volt és bohém, akkor a Zöld Lámpa nevű irodalmi körnek volt a tagja, és a korabeli moszkvai írócsoportnak egyik vezér alakja.
8 óra 36 perc van, szeretettel köszöntöm megfejtőnket, hozta Isten.
Dicsértessék a Jézus!
Mindörökké emel. Szeretettel hallgatom az ön megfejtését.
A Pájkáné vagyok, Gyöngyösről és Puskin.
Így van, Puskin volt a mai feladványunk. Gondolom sok mindenből rá lehetett jönni, de az, hogy Etiópiát vagy Abesszin felmenőkkel rendelkezett, az azért eléggé unikális, még az orosz irodalomban is. Honnan tetszik telefonálni, ezt még hadd kérdezzem meg.
Gyöngyös.
Gyöngyös, hát akkor könnyű volt, mert a Puskin mozinak hívták a gyöngyösi mozit.
Bizony, igen.
És magam is sokat jártam a Puskin moziba Budapesten, hogy az Astoria meg az akkori felszabadulás tér között, ma nyilván Ferenciek tere, és rengeteg filmet néztem meg ott fiatalabb koromban, de még a Puskin mozi túlélte ezt a pláza divatot, ami most van. Sajnos gyermekkorom legkedvesebb mozija, a budafoki mozist, már a helyét és az emlékét is sóval szántották be. Tényleg csak az emlék maradt, de nem szeretnék a mozikba elmerülni. Puskin egyébként A mai napig kötelező olvasmány az anyagin a gimnáziumokban, és ha visszagondolok arra, hogy azért mennyi szovjet író volt akkoriban, meg mennyi szovjet mű, de valahogy a kötelező olvasmányokban ezzel minket annyira nem kínoztak. Talán az Emberi sors, ami egy viszonylag rövid mű Solhoftól, az volt kötelező olvasmány, de a nagyobb vonalas művek kimaradtak, amit talán nem is bántak az akkori diákok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk játszott, és könyveink vannak, valamint egy bögrénk. Sorolja meg a könyveket, amiből választhat, vagy pedig a bögrét adjuk postára.
Könyveket.
Katolikus kalendárium 2025. Bódi Magdiról a könyv, a tanúságtétel Liliummal vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága, valamint Gálhalász Annától a Ha fogod a kezem című könyv, amely Mária Pócson játszódik, illetve a Mária Pócsi könnyező szüzenet ábrázoló képpel kapcsolatos történet. Ezt adjuk akkor önnek postára. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket és hallgat bennünket.
Én is köszönöm, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
Mindenütt kell menni, és néhány program még a holnapi napon lesz a Kápolnai csata emléknapja. 14 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés a Kápolnai csata emlékművénél, itt Egerben a fájdalmas anya, vagyis a hatvani temetőben. A hősök lelküdvéért Buda Péter atya mond majd imádságot, és a budai második honvéd zászlója és az első 6 fontos gyalogüteg hagyományőrző honvédek is bemutatót tartanak, ezzel megemlékeznek Cserei Ignác sírjánál. 15 órakor pedig koszorúzás lesz a könyvtár emléktáblájánál az egri lengyel önkormányzat képviselőivel, és a kápolnai csata helyi vonatkozású történeteit Turai Zoltán könyvtáros idézi fel. Ennek helyszíne Eger Bródi Sándor könyvtár, Kossuth Lajos utca 16. És a 150 éves Jász Múzeum is szeretettel hívja és várja önöket 27-én csütörtökön 17 órára a Jász Múzeumba. Ott dr. Bojtos Gábor főlevéltáros tart előadást a kommunizmus emléknapjához kapcsolódóan. Ez a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódóan nem hallgathatom el címmel. A belépés díjtalan, és mint mondtam, minden érdeklődőt szeretettel várnak csütörtökön 17 órára Jászberénybe, a Jász Múzeumba. Most zenélünk, utána folytatjuk a reggeli játékot.
Kifogyunk a harapból, kifogunk szavakat a folyóból. Ez a perc bíztató, a csönd hozzá hidegen jó. Sok ezer darabot letörünk az időből, a víz, és a nap neki dől, és a kék víz tükör, a kék égbe tör, ugyanoda érkezünk, jársz el nekem. Kinyílik az égból, ha van ereje, semmi gond, legalább belete tovább, szívbe egy új témát, a filmzene ez legyen, ha lepereg az életem, nevetés tőlőd, betű fut a főcímben, kinyílt ma az ég, hó.
Levegő repülőt húz, csoda év, relatív kiatóz, lelek.
az ég volt. Ha van ereje, semmi gond,
akarom a szép diktát, a szép meg új témát.
A filmzene ez legyen, ha leperek az életem,
bevetéstől dőlt, de ti fut a fő.
Óra 43 perc van, most is mondhatom, hogy irodalmi feladvány következik, de ezúttal nem Bozók Feri atyát, hanem Bartus Zsoltot, a fantasztikus irodalom kiváló ismerőjét halljuk. Mondtam, hogy irodalmi feladvány, bár ezt a karaktert, aki a most következő kis bejátszásban van elrejtve, leginkább filmekből ismerjük, egy igen híres trilógiából ismerhetjük őt, és ennek megvan az oka, hogy mi. Az is kiderül a most következő beszélgetésből. Van még egy bögrénk, valamint két könyvünk, melyből választhat a nyertes. A Tanúságtétel Liliummal vérrel, valamint egy katolikus kalendárium a 2025-ös esztendőre. Nos, tehát halljuk Bartus Zsoltot, ha tudják, hogy kiről van szó, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot.
Maga a figurát azt két francia író találta ki, a Pierre Souvestre és Marcel Allen. És az első könyv még 1910-ben jelent meg, és utána egy nagyon komoly sorozat lett belőle, ami után nagy sikert adott a szerzők által kitalált figura. Már a könyv megjelenése idején készültek némafilmet, ugye 10-be indult a sorozat, a 60-as évekig elhúzódott a könyveknek a kiadása, és már 1913-ban készült egy némafilm, majd utána egész sorozat lett belőle, 13-14-ben több film is készült. Még a némafilm korszak 1920-ban az USA-ban egy egész sorozatot készítettek.
Ki volt ez az író páros?
Pierre Souvestre egy viszonylag ismert figurája a francia irodalomnak. Ugye ügyvédként indult, és úgy avanzsált át az újságírásra. 1874-ben született, és hát 39 évesen tüdőgyulladásban hunyt el. A szerzőtársa, a Marcel Allen, ő ugyancsak ügyvédként kezdte a pályafutását, azonban ő is átnyergelt a újságírás felé. Ő már kevésbé szerencsés volt ezen a téren, mert az édesapja akkor kilakta otthonról, és a Souvestre fogadta be, tehát hozzáköltözött a Marcel, de elég jól összehaverkodtak, és 1910-ben már meg is alkották az első közös regényüket, ami 1911-ben jelent meg. Hát ugye azt tudni kell a francia irodalomról, legis ebbe a korszakba elhelyezve a főhőst, hogy akkor nagyon divat volt az olyan figuráknak a megalkotása, akik aztán így rendszeresen visszatértek regényekbe. Ugye még elindult az 1870-es években Rocambole, ami egy bűnözőnek a története volt, a Ponson du Terrail-nak a ponyva regénye, vagy regény sorozata pontosabban, mert ugye 8 regényt írt vele kapcsolatban, volt több ilyen visszatérő hős, és akkor ennek a sikerszériának a meglovagolása, vagy gyakorlatilag a alakjának a kitalálása, ami ugyancsak egy bűnöző, aki ugye rengeteg alakot ölt magára, soha nem tudják elkapni, egész különleges technikákat alkalmaz. Ugye ennek az az oka, hogy a szerző Pierre Souvestre nagyon szerette a technikát, nagyon komoly foglalkozott az automobilokkal, ugye még az 10-es évek elején beszélünk, hogy viszonylag új volt, úgyhogy neki saját garázsa volt Londonban, majd Párizsban is, sőt ő írta meg talán az egyik első automobil történeti könyvet is, még a 10-es évek végén. És ugye ő ezeket a technikákat mindig figyelemmel kísérte, és a legfrissebb felfedezéseket, azokat mindig bele is írták a könyveikbe. Úgyhogy ez lehetett a másik oldal ennek a sikerszériának.
Kiről beszélsz, Pierre Souvestre fiatalon meghalt 1914-ben, de nem szakadt sora a könyveknek.
Igen, Fülöszkében nagyon sűrű tüdőgyulladás vitt el, még nem töltött be a 40-et. Az írótárs Marcel Allen, ő folytatta ezt a szériát. Ugye tudnék, az utolsó történet, amit még közösen írtak, az azzal ér véget, hogy ugye azt állítja Zsívnek, ugye az ellenfél felügyelőnek, hogy tulajdonképpen rokonok, testvérek, és mind a ketten belefulladnak a tengerbe. Na ez az utolsó regény, a 32. regényük volt, ez még 13-ban, tehát gyakorlatilag 3 év alatt írtak 32 regényt, és Szuveszli ezt folytattak később, 1926-ban feltámad, Marcel ellen folytatta ugye a szériát 26-ban, majd ezt egészen 1963-ig írta hozzá az új könyveket, összesen 11 könyvet írt hozzá, tehát a 32-hoz hozzájön még 11, tehát 43 regényről beszélhetünk. Ugye elvetette azokat a dolgokat, amik akadályozták volna a folytatást, tehát ezt a tengerbe fullad, nem fullad, ugye ezt hasonlóképpen, mint Conan Doyle, ugye Sherlock Holmesnál, hogy itt is visszajön a főhős, és gyakorlatilag indít még egy 11 sikerkönyvet írt. A történetek azok gyakorlatilag mindig jelen időben játszódnak a megíráshoz képest, tehát igazából nem helyezi el a múltba vagy a jövőbe. Ezek többé-kevésbé kapcsolódó történetek. Nem mondhatjuk így ezáltal azt, hogy ilyen örök fiatal marad. Ugye a későbbi könyvek, a Marcel Allen könyvek, azok már nálunk nem jelentek meg, azokat igazából részletesen én nem is ismerem, hogy ott hol helyezkedik el a időben. Véletlenül ott is a saját korában játszódik, hiszen az utolsó történet, a záró sztori, az gyakorlatilag már ki is viszi az űrbe a figurát, a szerző.
Sokan tudják, hogy a fantasztikus könyvek gyűjtője, szerelmese, ismerője, kutatója vagy. Azt mondom, hogy egy csipetnyi gyűjteményed van.
Igen, valóban csak egy csipetnyi. Ugye 20 könyve jelent meg annó egy sorozatban.
Ez mikor? 1900?
10-es évek, 16-tól 20-ig. Tehát gyakorlatilag egy 4-5 év alatt adta ki 20 regényt tőle. A borító az kifejezetten izgalmas, mert ugye az eredeti francia rajzos borítót vette át a kiadó, amiről ugye azt kell tudni, hogy egy francia grafikusnak a munkáját használták fel. Az eredeti terv nem is volt meg, hogy mi legyen a borító, hanem a kiadó mondta a szerzőnek, hogy ott van a sarokban egy csomó kidobott plakáterv, hát nézzen közte, hát ha talál valamit. És akkor így szúrta ki azt a borítót, ami aztán végül a védjegyévé vált a köpennyel.
A köpeny kalap a védjegye, hát nem az a zöld arc, amit ismerünk?
Hát a filmből ismerjük ezt a zöld arcot, ugye a 60-as években készült trilógiából. Maga a főhős rengeteg alakot tud magára ölteni, ugye mindig változik, különböző embereknek a képmását veszi fel, és ezzel vált igazán híressé, igazából ez az átalakuló képességével, hogy bárkinek az alakját fel tudta venni.
De amikor nincsen éppen átalakulva, akkor zöld a feje, ugye? Nem csak az arca, az egész feje a filmben, ami már klasszikusnak számít, kijátszotta a zöld réteg alatt.
Jean-Marie volt a klasszikus trilógiának a főszereplője. Ugye az az érdekessége a három filmnek, hogy az eredeti franciában sem az ő hangján szólalt meg. Tehát ő csak a szerepet alakította, és más volt a hangja.
És egy kicsit ez a film viccesebb vagy könnyedebb hangvételű volt, mint a könyvek, az eredeti művek.
Igen, tehát az a három film, ez igazából elég humorosra vett történet, ugye hát a Zsűr felügyelő miatt különösen, ugye a Le de Funès játszott, akit ismerünk, hogy szenzációsan jó komikus volt. Maga az eredeti történet az közel sem ilyen humoros, vagy ennyire vicces.
Hány darab ilyen fekete-fehér filmet forgattak a könyvek alapján?
Ugye a franciák csináltak 5 filmet 13-14-ben, majd az Egyesült Államokban készült egy 20 részes sorozat, az 1920-21-ben, ugye akkor még némafilmről beszélünk. Gyakorlatilag ennyi volt a némafilmes széria, de hát ez is egy nagyon szép szám, ugye ugyan egy szerzőnek egy bizonyos főhősét nézzük, nem is nagyon tudnék más példát mondani, amiből ennyi sok készült. Ezt követően majd 1932-ben készült egy, az már hangos film, és ennek az az érdekessége, hogy Fejés Pál rendezte, ugye magyar Fejés Pálról beszélünk, akinek ugye magyar filmjei is voltak, többek között az Ítél a Balaton, majd Amerikába, Dániába, Németországban nagyon sok helyen megfordult, sok mindennel foglalkozott, ugye vegyészmérnök volt, és akkor Franciaországban 32-ben leforgatta a saját filmjét.
De látom, majdnem összeérnek ezek a filmek azzal, amit mi ismerünk, a Jean-Marie Louis de Funès páros filmjeivel, mert 47-ben és 49-ben is készültek még.
Igen, ugye franciáknál ez valahogy hogy úgy nagyon népszerűvé vált, vagy meg is maradt a népszerűsége, úgyhogy 47-ben, ugye második világháborút követően is forgattak egy filmet, hogy rá 2 évre még egyet, ugyancsak francia film készült.
akkor párat mutassunk be. Ugye mondtuk csipetnyel gyűjteményet, ha hozzá szabad nyúlnom, és szétrakhatom ezt a három könyvet. Hogy jutottál ezekhez?
Nehéz hozzájutni, különösen, hogyha az ember arra ügyel, hogy jó állapotban, meg eredeti borítóval szerezze meg őket, tehát nagyon ritka, igazából árvaréseken lehet szép példányokhoz hozzájutni.
Ezek a könyvek több mint 100 évesek, 110 környéken vannak. Jobban nem adtak ki.
Elkezdték a rendszerváltás követő időszakban a sorozatot újra kiadni, azonban csak a legelső kötete jelent meg, egy zseniális kalandor címen. Ez 1992-ben jelent meg, hát sajnos nem volt folytatása, tehát ez a sorozat gyakorlatilag ez az első kötettel véget is ért, pedig úgy tűnt, hogy időrendben érdekes lett volna a kiadják sorba az egészet, tehát egyetlen egy kötetre futotta.
Jó könyvek?
Szórakoztató irodalom, igen, kifejezetten olvasmányosak, tehát és igazán értem, miért nem adták ki azot. A külföldön jelengetnek meg egyébként folyamatosan, tehát angol nyelven is, viszonylag modern kiadásokban is hozzá lehet férni, tehát jelennek meg.
Van az volt? Vagy volt benne valami jó?
Igen, ezeknél érdekes, ugye ezeknél a régi történeteknél, akár a Kambor, akár ha már francia irodalomból veszünk példát, akár az Operaház fantomját is említhetjük, vagy Belfegor példaként, hogy ezek gyakorlatilag negatív figurák voltak, hiszen bűnözők voltak, gond nélkül gyilkoltak, de úgy állította be őket a szerző, hogy az olvasó szeresse ezeket a szereplőket. Tehát negatív főhősökről beszélünk, de úgy negatívok, hogy az olvasók azért szeressék és keressék a történeteit.
8 óra 53 perc van, szeretettel köszöntöm, Oszta Isten.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Makó Galázs vagyok.
Örvendek, Tikovics Ernő. Nos, tehát ki lenne a megfejtés?
Az az alak, az Fantomas. És középiskolás korom egyik legkedvesebb filmje van, volt. Louis de Funès, meg Jean-Marie neves színészek szerepeltek benne, és többször is megnéztük középiskolás koromban.
Így van, közös élményünk lehet a Fantomas filmek, ugye ez egy trilógia volt, a Fantomas visszatér, meg a Fantomas a Scotland Yard ellen, de hát ez egy egész hosszú sorozat volt, és nagyon sajnálom, hogy nem adták ki csak az első részét a Fantomasnak. Nyilván mondjuk 40-valahány Fantomasra nem vállalkoznék, mert az kitölteni a hátra lévő időmet, de azért egyet-kettőt elolvashatnék, vagy el is olvasok, hiszen egy megjelent. Egyébként ilyen gonosz figurákkal, mondjuk nem mondom, hogy tele volt a gyermekkorunk, de hát emlékszünk Belfegorra, vagy aki a kockás képregény újságot forgat, tehát Krapulax, az nagyon gonosz volt. Sőt, még a, nem tudom, milyen fogkrémet használt akkoriban, de volt egy olyan, hogy Blendi, és abban is volt egy képregény, és Blendi volt a hód, akinek nagyon egészségesek voltak a fogai, és a gonosz Korks az űrből próbálta mindig ilyen halálsugarakkal tönkretenni a fogai, de nem sikerült, hála a fogkrémnek, és ezzel buzdította a gyerekeket arra, igen, hogy mossák a fogukat, mert kapnak hozzá egy képregényt is. Nagyon szépen köszönöm, hogy így velünk játszott, és a nyereményeink közül választott te már magában.
Igen, igen. A egy tanúságtételt.
Nagy örömmel fogjuk akkor önnek postára adni, és köszönöm szépen, hogy velünk játszott.
Minden jót kívánok.
Én is önnek. 8 óra 55 perc van, ezzel ma reggeli játékunk véget ért. Holnap Berecz Renáta várja önöket a reggeli beszélgetésével. És ha kedvük támadna túrázni egyet, akkor egy program szombati. A Kárpát Egyesület vezeti a túrát a katonasírokhoz. Az útvonal Bélapátfalva, Peresznye, Katonasírok, Bélkőnyak, Homonna, Szarvaskő. A táv 18 km találkozó, reggel 8-kor itt Egerben az autóbusz állomáson, a busz ugyanis 8-10-kor indul. Vissza pedig 16 óra 57-kor indul Szarvaskőből, és 4-6-ra ér be Egerbe. A túravezető Nagy Péter, ha elmennek erre a túrára, jó túrázást kívánok mindannyiuknak. Megköszönöm a zenei szerkesztést Bartók Beátának, a technikai lebonyolítást pedig Tompos Péternek, Tikovics Ernőt hallották. A viszonthallásra.
El a lány szemével úgy ígész, ó, okosnak lenni túl nehéz. Vé, egy kis varázsért újra szányra kapnék el,
egyetlen kiért, a széllel szemben útra kelnék. Love, egy kettős játék, jól tudom. Love, csak erre vágyom, nem titok. Szíven adhat nekem, éjjel-nappal itt lesz velem. Légy a kezdet és a vég. A széllel szemben útra kelnék. Love, egy kettős játék, jól tudom. Love, csak erre vágyom, nem titok. Szíven adhat nekem, éjjel-nappal itt lesz velem. Légy a kezdet és a vég. A kezdet és a vég. Légy a kezdet és a